FM。Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt a kormány 2026. január 1-ig, közölte a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalára feltett videójában. Ez azt jelenti, hogy jövő év január 1-én az egygyerekeseknél 10-ről 20 ezer forintra, a kétgyerekeseknél 40-ről 80 ezer forintra, a háromgyerekesek esetében pedig 99-ről 198 ezer forintra emelkedik a havonta érvényesíthető adókedvezmény, ismertette Hankó Balázs hozzátéve, az első 50%-os emelés idén július 1-én lesz. Ebben az évben 754 milliárd forint marad a családbarát adórendszernek köszönhetően a magyar családok zsebében, fogalmazott az államtitkár. Hamarosan több mint 300 milliárd forintra nőhet az áramtárolás hazai támogatása, idén számos nagy tárolót adhatnak át, egyebek között erről nyilatkozott a Világgazdaságnak Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Az interjúban a miniszter kifejtette, 7,5 gigawatt felett jár már a hazai napelemes rendszerek beépített teljesítménye, a felfutás lendülete felülmúl minden előzetes várakozást. A 2030-ra tervezett 6 gigawattot 6 évvel korábban elérte, illetve negyed évvel már meg is haladta a beépített teljesítmény. Lantos Csaba örömteli fejleménynek nevezte, hogy a megújuló energiaforrások már tavaly előtt a hazai áramfogyasztás több mint ötödét adták. A tervek szerint 2030-ra az arány 30%-os lesz, ugyanakkor a villamosenergia rendszernek kezelnie kell ezt a példátlanul gyors bővülést, fogalmazott a miniszter hozzátéve, 2030-ra már 12 gigawattnyi naperőművel kalkulálnak, a teljesítmény zökkenőmentes rendszer bekapcsolásához további hálózati beruházások is kellenek. Tavaly az év utolsó hónapjában is kitartott az ingatlanpiac lendülete, decemberben 10.231 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 90%-kal alacsonyabb érték, ám majdnem 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Az év utolsó hónapjában mért kereslet az időszaknak megfelelően novemberhez képest 30% körüli visszaesést hozott, ám így is minden idők legerősebb decemberét jelentette. A Duna House közleménye azt írja, a tavalyi évre becsült 124.508 tranzakciószám a KSH 2023-as tény adatainál 18%-kal magasabb. Az ingatlan közvetítő becslése alapján 2024 legaktívabb hónapja a július volt 11.538 tranzakcióval, a leggyengébb pedig a január 8.358 értékesítéssel. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki Hajdú-Bihar vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. Az érintett tömőlúd állomány felszámolása befejeződött, a járványügyi nyomozás folyamatban van, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Közleményünkben azt írják, a hajdúbihari Komádi településen található 3831 példányt számláló tömőlúd telepen a megemelkedett elhullás hívta fel az állattartó figyelmét a betegség gyanújára. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát igazolta az elhullott állatokból. Az érintett állomány felszámolása megtörtént. A gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzetet, és megállapították a 10 km sugarú felügyeleti körzetet. A Nébih felhívja az állattartók figyelmét, hogy ahol már feloldották a madárinfluenza miatt felállított körzeteket, ott sem lazulhat a járványvédelmi fegyelem. A madárinfluenza továbbra is jelen van a vadon élő madarakban, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljék a baromfik vadon élő madarakkal történő közvetlen vagy közvetett érintkezését. A madárinfluenzával kapcsolatban minden további információ elérhető a Nébih portál tematikus aloldalán, a portál.nebih.gov.hu oldalon, írja a hivatal közleménye. Korábbi működési rendje szerint a hét mindennapján reggel 7 és este 7 óra között fogadja az utasokat az Ásotthalmi közúti határátkelőhely, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A többi átkelő az eddig megszokott rendben várja az utazókat Csongrád-Csanád vármegyében, így a röszkei és a csanádpalotai autópálya határátkelőhelyek 24 órában, a kiszombori és nagylaki közúti határátkelőhelyek szintén egész nap, míg a kübekházi és tiszaszigeti közúti határátkelőhelyek 7 óra és 19 óra között működnek. A röszke közúti határátkelőhely pedig hajnali 4 és éjszaka 23 óra között üzemel. Az utazók a határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről bővebben a rendőrség határinfó oldalán, illetve a rendőrségi útinformációs rendszer a Rutin mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.
Az időjárásról.
Szerdán észak felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak rövid felszakadozások valószínűek, szorványosan várható hószállingózás, kisebb havazás, amit nyugaton havas eső válthat. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 0 és 2 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották.
Beata.
Ismételjen velünk! Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, 2024 végére elkészült a Miskolci Jégcsarnok 2. számú jégpályájának fejlesztése. A 2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a létesítmény egy modern, zárt sportcsarnokká alakult át, amelyet nem csak a hivatásos sportolók, hanem a miskolci nagyközönség is használhat. A több mint 2700 négyzetméter alapterületű létesítményben lezárták a jégpálya oldalfalait és hőszigetelték a tetőszerkezetet, könnyű szerkezetes öltözőfülkéket is kialakítottak, valamint napelemeket is telepítettek. A DVTK multifunkciós sportcsarnok felépítése óta ez a legnagyobb sportfejlesztés a Borsodi Vármegye székhelyen. Egri István, a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület elnöke kiemelte, közel 500 sportolójuk van, többek között a jégkorongozók, a műkorcsolyázók, valamint a short trekkesek, akik azonnal birtokba is vették a megújult pályát. A következő percekben a sportvezetővel beszélgetünk, akit egyébként a Jégkorong Sportakadémiáról és az Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék csapatának szerepléséről is kérdeztünk. Egri Istvánt, a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület elnökét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, akivel körülbelül másfél évvel ezelőtt egy éppen akkor elkezdődött nagy beruházásról beszélgettünk, azóta befejeződött a Miskolci Jégcsarnok 2. pályájának fejlesztése, és nem is akár hogyan, mekkora volumenű fejlesztés valósult meg az elmúlt hónapokban, elnök úr.
Köszönöm szépen a meghívást. Igen, a 2. számú jégcsarnokunk, ami oldalt nyitott, nem egész évben használható jégpálya volt, ugye manapság már nincsenek telek, és nagyon szűk volt az az időintervallum, ami alatt használhattuk a pályát a időjárás miatt. Ez most egy teljes értékű egész évben használható jégcsarnok lett, ennek az értéke 2 milliárd forint, egyébként még folytatódik, a további fejlesztések is vannak. Az, amit átadtunk november 12-én, az egy közel 2 milliárdos beruházás volt. Nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült megcsinálnunk. A 4 akadémiai klub közül nekünk volt egyedül az a sorsunk, hogy nem rendelkeztünk 2 teljes értékű fedett jégpályával, a másik 3-nak ez már megvolt. Úgyhogy most az infrastruktúra rendelkezésre ahhoz, hogy teljes értékű egész éves munkát tudjunk végezni a jégkorongozókkal. Természetesen a műkorcsolyásokkal, a gyorskorcsolyásokkal, a közönséggel és minden egyébbel, akik a jégpályát használják.
De vegyük sorra ezeket a fejlesztéseket. Kellett-e változtatni az előzetes tervekhez képest, hogyan, milyen ütemben zajlott az építkezés?
Igen, kellett. Ezt a beruházást, ezt 2023-ban el kellett volna végezni. A pályázatunk az sikeres volt, csak 2023-ban a Jégkorong Szövetségnek nem volt elég kerete az, hogy ezt mi finanszírozni tudjuk. Elmondom, hogy ez TAO beruházás volt, tehát teljes egészében társasági adó felajánlásból valósítottuk meg a beruházást, nem is tudtunk volna másból, és a Jégkorong Szövetségnek a kerete elfogyott 2023 elején, és ezért kértek tőlünk egy évhosszabbítást, hogy 2024-ben tudjuk ezt megcsinálni. Természetesen azért ez sem volt olyan egyszerű 2 milliárd forintot összerakni, és ez csak a beruházásé, amellett még 2-300 millió forint működési támogatást is össze kellett erre gyűjteni. Tehát itt is megköszönöm azoknak a támogatóknak, 65 támogató cég, akik összeadták ezt a pénzt ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Itt az megnyitó november 12-én elhívtuk a 10 legnagyobbat, itt voltak, hál' Istennek, ők is részt vettek ennek az átadóján. Én nagyon szerettem volna, hogyha a támogatóink látják azt, hogy az ő pénzüket mire használjuk föl. Úgyhogy egy nagyon szép ünnepség volt, sokan voltunk, és nagyon örültem annak, hogy ezt 2024 novemberére el tudtuk végezni, úgyhogy elszámoltunk a Jégkorong Szövetséggel is, a minisztériummal, még a sportállamtitkársággal most folynak az elszámolások, de teljes egészében megvalósítottuk azt, amit szerettünk volna.
2 komplett jégcsarnokkal nem sok egyesület rendelkezik Magyarországon, talán egyedülálló ez a létesítmény ilyen szempontból. Miért volt szükség a fejlesztésre, illetve milyen kedvező változásokat eredményez? Ki profitál ebből a legnagyobb mértékben?
két oldalról közelíteném meg, az egyik a szakmai oldal, a másik pedig az infrastruktúra üzemeltetés oldal. Az infrastruktúrális szempontból ugye tudjuk, hogy a háború óta, a Covid óta megsokszorozottak az energiaárak, tehát mindenképp lépni kellett abba az irányba, hogy próbáljunk egy olyan jégpályát kialakítani, ahol viszonylag olcsón, soha nem lesz nagyon olcsó, mert rendkívül energiaigényes a jégpálya fenntartása, ugyanúgy, mint egy uszodái például, de az volt az elsődleges célunk, hogy az egyes számú jégcsarnokhoz képest nagyságrendileg csökkenteni tudjuk az üzemeltetési költségeket. Azon túlmenően, hogy ide azért egy 2-300 embernél több nem fér el, mert ez egy edzőpálya alapvetően, a jégcsarnokban ugye sokkal többen férnek el, viszont a munka az egész évben folyik, tehát itt a jégcsarnokot igazából csak a rendezvényeken, mérkőzéseken és más rendezvényeken tudjuk kihasználni azt a teret, ami ott rendelkezésre áll, de egész évben azt a területet ugyanúgy hűtenünk kell, mint hogyha ha nem lenne ott. Tehát a fő szempont az volt, hogy egy gazdaságosan alacsony energia költséggel, rezsiköltséggel működhető jégpálya készüljön el, mindenféle olyan technikát, technológiát bevonva, ami ma rendelkezésre áll a piacon, itt a napelemtől kezdve a különböző szigetelési technikákig, a padlófűtésig, a hőszivattyús megoldásig mindent igénybe vettünk, tehát a ma leginkább modernnek és gazdaságnak számítható infrastruktúrát alakítottunk ki. Ez egyik oldal. A másik pedig a szakmai oldala. Ugye ma már több mint 500 jeges sportoló van Miskolcon a szabadidőközpontban. Az ő kiszolgálásuk azért nem egyszerű. Egy jégpályán ezt lehetetlen megoldani, úgyhogy közben 2-300 mérkőzést is le kell játszani egy szezonban. Tehát ez már kivitelezhetetlen volt, és hozzátartozik az akadémiai program. Ugye 4 akadémia, jégkorong akadémia van Magyarországon, köztük mi vagyunk az egyik, ahol 4 csoport, már 4 korosztályban 16-18-20, és már a 14 úgynevezett preakadémiai csoport is, nekik gyakorlatilag naponta kell biztosítanunk a jégfelületet, illetve hozzá kapcsolódó kiegészítő elemeket. Úgyhogy ez a szakmai szempont volt az, ami miatt is ezt a beruházást meg kellett valósítani.
Tulajdonképpen akkor a fejlesztésnek köszönhetően a 2-es számú pálya ezentúl télen-nyáron üzemel majd.
Télen-nyáron üzemelhet. Tehát ahhoz, hogy ez télen-nyáron üzemeljen, ahhoz meg kell teremteni hozzá a forrást, tehát a bajnokság az nem zajlik 12 hónapon keresztül, a felkészülés az igen, tehát mindenképpen meg kell tudni állni valamennyire, mert egy folyamatos üzemnél a felújítást azt meg kell oldani. Én azt mondtam a kollégáknak, meg a bérlőknek, leginkább a jegesvedvék jégkorong műkocsa és más jeges szakosztályainak, hogy akkor mindenféleképpen üzemelni fog a pálya, amikor erre igény van, amikor ezt hasznos idővel meg tudják tölteni, tehát ez nem olyan, mint egy, kit ne sértsek meg, mint a sportcsarnokunk, a saját sportcsarnokunk, ahol lekapcsolom a lámpát, és nagy energiafogyasztás nincs itt. Ha lekapcsolom a lámpát, akkor is hűteni kell a jeget. Tehát én igyekszem kielégíteni az igényeket majd az egész év folyamán, de csak akkor, hogyha ezt megfelelő tartalommal és fizető vendégekkel, bérlőkkel meg tudjuk majd tölteni.
Az átadó ünnepségen Sánta Gergely, a DVTK elnöke arra mutatott rá, hogy a DVTK Miskolcon és a régióban nem csak egy sportklub, hanem egy komoly identitásképző pillér. A jegesmedvék pedig a DVTK-nak lett az elmúlt években az egyik pillérje. Ezek igencsak elismerő szavak. Mire gondolt, elnök úr?
2014-ben léptünk be a DVTK kötelékébe, az első bajnoki címünk után. Én akkor azt mondtam, hogy valamit vinnünk kell oda egy ilyen ikonikus klubhoz, hogy szívesen fogadjanak bennünket. Én nem bántam meg, szerintem ez egy helyes döntés volt, hogy beléptünk a DVTK-ba. A DVTK az ország egyik legelismertebb, legnagyobb vidéken a legnagyobb multiklubja. Én büszke vagyok arra, hogy ott vagyunk, és arra is büszke vagyok, hogy bajnoki címeket szállítottunk, és jó eredményeket szállítottunk a DVTK-nak, és azt látom, és Miskolcon, aki Miskolc, ez nagyon jól tudja, hogy a DVTK az Miskolcon tényleg nem csak egy sportklub, hanem egy fogalom, egy brand, amit minden miskolci magáénak érez. Tehát én azt látom a gyerekeinken, ott az a rengeteg gyerek a 4 évestől egészen a felnőttig, sőt az amatőrökig és az öreg fiúkig is, hogy mindenki nagyon büszkén viseli ezt a címert, és én azt gondolom, hogy ez jó is így, mert azt a címert, ami most már 115. éves, ez büszkén kell mindenkinek viselni, úgyhogy én nagyon jó döntésnek tartom azt, hogy akkor beléptünk, és hogy ott vagyunk, és azt meg büszkén hallottam elnök úrtól, hogy az egyik alappillérévé váltunk a DVTK-nak.
És nem csak karácsonyi ajándéka lett ez a sportegyesületnek a beruházás befejezése, hanem a 30. születésnapját is 2024-ben ünnepelte a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület, hát igencsak szép ajándékuk lett.
Igen, hát én mindig ezt úgy szoktam említeni, hogy igen, 30 éves lett az egyesület, de a Miskolci Jégkorongot én 1978-tól számolom, és az, hogy közben voltak egyesületek, volt itt a Kinizsi, volt itt az MHC, volt itt az Jégesmedve Egyesület is, ez mind egy állomás, és egy fontos állomás ahhoz, hogy ma a Miskolci Jégkorong, a Jégesmedvék tényleg egy fogalom lett a városban, de én 78-tól számolom az Origót, és 78-hoz képest, ugye már jól számolok, most már 47. évesek vagyunk, és nagyon bízom benne, hogy megérjük az 50-et is, és a 100-at is, úgyhogy igen, egy tradicionális klub lett Miskolcon a Jégesmedvék.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Egri Istvánnal, a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület elnökével, az elmúlt időszakban megvalósult nagy beruházásukról, illetve a Jégkorong Sportakadémiáról. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Egri Istvánnal, a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület elnökével. Az előző percekben a nemrég megvalósult nagy beruházásukról esett szó, a továbbiakban a Jégkorong Sportakadémiáról, annak tapasztalatairól kérdezzük a sportvezetőt. Említette már elnök úr itt a beszélgetés során az akadémiát, 2021-től működik a DVTK Jégkorong Akadémia Miskolcon is. Hogyan halad a program, mennyire eredményes a működése?
Akadémiákat, a látványcsapat sportágakban működő akadémiákat a sportkormányzat, a kormány azért hozta létre, hogy a nagy magyar sporthagyományokat tovább tudjuk vinni, és ugye nagyon nehéz kiemelkedő sporteredményeket elérni a világban, ennek ellenére a magyar sport már ugye a 15. helyen van a világon az olimpiai szereplést illetően, és az, hogy az akadémiai rendszerbe a jégkorong sportákat is bevonták, az egy olyan lehetőség, amit nekünk ki kell használni, és az, hogy eredményese, hatalmas eredményeket értünk el. Tehát abban a három korosztályban, ami a akadémiai rendszerben működik, a 18 és 21 éves korosztályban már nyertünk egy bajnoki címet, most jelenleg is folyamatosan ott vagyunk az országban a legjobb három klub között, tehát egy egészen másfajta munka, egészen másfajta szemlélet, másfajta a stílus és filozófia, ami ehhez társul. Ma ezek a gyerekek két dolgot csinálnak, tanulnak és sportolnak. A jelmondatuk is az, hogy kiváló sportoló, értékes ember, tehát mind a kettőt, a tanulást és a sportot is látszik, hogy össze lehet hangolni, és különösen magas szinten az elit sportolóvá válás szintjén. Én nagyon örülök annak, hogy ez sikeres volt, ez most a 4. évünk, amit csinálunk, és remélem most a napokban fog eldőlni, hogy kapunk-e akkreditációt a következő időszakban. Azon dolgozunk, hogy kapjunk, mert nekem meggyőződésem az, hogy ez egy nagyon jó út, és nagyon jó módszer ahhoz, hogy kiváló elit sportolókat tudjunk nevelni.
Hány fiatal van jelenleg az akadémia kötelékében, és zömében honnan érkeznek a jégkorongozók Miskolcra?
Ahogy említettem, a három korosztályban, a 16-18 és 21 éves korosztályban 80 és 100 között, ez változik, mindig változik, jönnek, mennek. Nem csak, hogy az egész régiót lefedjük, hanem az egész országot. Tehát mert a 4 akadémia, ahogy mondtam, mi ezt a észak-kelet-magyarországi régiót teljes egészében lefedjük. Ebben a megyében Nógrád, Heves, Borsod megyében lévő különböző más jeges kluboknak a sport előtt is nyitva állunk, és sokan jönnek. Most azt mondhatom, hogy mondjuk 90 főnek csak nem a fele most már nem miskolci, ami nem baj, mert jönnek ide, és szeretnének fejlődni, és versenyre kényszerítik a miskolciakat is, és az önezetre, ami akadémiai szinten a 14 éveseknél is ez már nagyon szépen működik. Úgyhogy vannak még külföldiek is, külföldről is jönnek ide az akadémiánkra. Nagyon magas színvonalú munka végzés folyik az akadémián, úgyhogy csak sikerekről tudok beszámolni az elmúlt három teljes évben, és most ugye a 4. év zajlik.
Az a tény, hogy ilyen jó lehetőségek állnak rendelkezésre Miskolcon a jegesportok művelésére, növekedette a jegesportok iránt érdeklődő gyermekek száma?
Igen, én csak azt tudom mondani, hogy a rengeteg óvodai és iskolai jegesportolás, ami különösen a szorgalmi időszakban van nálunk, az is mutatja, hogy mennyire szeretik. Nagyon sokan vannak, akik jönnének, tehát az alsó korosztályokban 6-8-10 évesek között rengeteg gyerekünk van. Ezt nem csak az a célunk, hogy kiváló elit sportolókat neveljünk, hanem hogy megszerettessük velük a korcsolyázást. Sőt, azt is mondanám, hogy egy ilyen intézménynél, mint a Jégcsarnok, nagyon fontos, hogy a városból minél több gyerek és minél több felnőtt is idős, fiatal használja a jégpályát, mert egy rendkívül egészséges környezetet biztosít a sportoláshoz, és különösen télen, amikor már nincsen hó, mert most olyan teleink vannak, hogy nincsen hó, minél többen járnak, hogy nagyon sokan járnak, nagyon nagy az érdeklődés, a közönség kocsijázásainkon tele van a pálya, mind a két pálya, leginkább a kettes csarnok az, ahol a közönség kocsijázás folyik, úgyhogy ez egy sikertörténet. Én éppen most javasoltam az új városvezetésnek is, hogy ugyanúgy, ahogy az úszásban tesszük, hogy minden iskolás gyereket megtanítunk úszni. Szeretném, hogy ha már rendelkezésre áll két ilyen magas színvonalú jégpálya, amely az időjárástól függetlenül működtethető, akkor minden miskolci iskolás gyereket tanítsunk meg kocsázni, még az alsó tagozatban, itt az óvoda végén is, az iskolai évek kezdetén.
Korábban volt egy szerződésük a Finnországban működő utánpótlás műhelyjel. Éle még ez az együttműködés? Ha igen, akkor milyen előnyöket teremt a miskolci játékosok számára?
Annyira működik, hogy most már nem csak finnországi, hanem svédországi kapcsolatunk is van. Ugye ezek a világ legjobb jeges nemzetei, különösen jégkorongban svédek és a finnek. Mind a két program nagyon fontos, többféle eleme van, ide jönnek onnan edzők, és tartanak edzéseket, de úgy, hogy van, amikor egy hónapra ide jönnek edzők, és itt foglalkoznak a gyerekeinkkel. Van egy olyan kiválasztási program, amikor a legtehetségesebb miskolci akadémista gyerekeket kivisszük Finnországba, Svédországba, és már több alkalommal előfordult, hogy ott szerződést kínáltak nekik, tehát egészen másképp tudnak ott fejlődni, mint nálunk, mert még mindig jóval többet tudnak a sportákból, mint mi. Úgyhogy rendkívül komoly és szoros együttműködés van a finnekkel és a svédekkel az akadémiánknak, hogy ezt tovább fogjuk is folytatni, és szeretném, hogyha ez minél tovább működne, hogy minél sikeresebbek tudjunk lenni.
És hát szólnunk kell azért a felnőtt hoki csapatról is, javában zajlanak az Erste Ligában szereplő csapatok, így a Jegesmedvék mérkőzése is. Hogyan értékeli a csapat eddigi szereplését, milyen idényre számítanak?
Hát az az időszak, ami 2014 és mondjuk 20 között volt, az volt az igazi aranykorszaka a miskolci jégkorongnak, akkor a környezet is olyan volt, hogy mindenki akarta, nyertünk bajnoki címeket, kupagyőzelmeket, sőt részt tudtunk venni 3 éven keresztül a Európa egyik top bajnokságában, a Szlovák Exaligában. Azóta egy kicsit visszavonultunk, tehát kevesebb forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt ugyanúgy meg tudjuk ismételni. Én még nem tettem le arról, hogy ezt ne folytassuk majd valamikor. Amit most tudunk, ezek között a körülmények között leginkább a forrásokra gondolok, ezt tudjuk megtenni. Ott vagyunk az Erste Ligának a középmezőnyében. Ugye most folyik még az alapszakasz, az alapszakasznak a vége az valamikor 2-3 héten belül lesz. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a rájátszásban is részt tudunk venni, és tudunk előrébb lépni. Én bízom benne, hogy egy jó eredményt, ami azt jelenti, hogy egy 4 közé jutást a magyar bajnokságban el tudnánk érni, akkor ez egy igazán jó eredmény lenne.
És még kicsit visszatérve a fejlesztésekre, nem csak ez a nagy beruházás volt, nem csak a jégcsarnok 2-es pályájának fejlesztése valósult meg, hanem más egyéb beruházások is voltak.
Igen, a kosárlabda kivonult a miskolci sportcsarnokból, a Generali Arénából, azóta, mióta elkészült a DVTK-nak az arénája kint Diósgyőrben a Sportligetben, és a helyére gyorsan azonnal beköltözött a DVTK kézilabda, és a DVTK kézilabdája is nagyon komolyan fejlődött az elmúlt 2-3 évben, megnyerték az NB2-es bajnokságot, most az NB1B-ben nagyon jól szerepelnek, ott is van most már több mint 150 sportoló, és az ő működésükön keresztül, mivel is látványcsapat sportága a kézilabda is, ott tudtunk az ő társasággal a dopályázatunkon részt venni, természetesen a DVTK vesz részt rajta, csak hát az ő otthonuk, ami a mi otthonunk is, azt tudjuk belőle fejleszteni. Úgyhogy a tavalyi évben ott teljes komplett világításcsere történt, a régi fémhalogén lámpatesteket kicseréltük LED világításra, teljesen új vezetékhálózat került kialakításra, és amellett nagyon fontos, hogy mind a sportcsarnokban, mind a jégcsarnokban egy-egy napelem, kisebb kapacitású napelemrendszer került felépítésre, vagy beüzemelésre, úgyhogy ezzel is csökkenteni tudjuk az energiafogyasztásunkat a mind a két létesítményben.
Bár a nagy beruházás még nem is olyan régen ért véget, ismerve Egri István elnök urat, tudjuk, hogy nem sokáig fog ülni a babérjain, és valami újba kezd, valamilyen új fejlesztésbe, beruházásba. Vannak-e ilyen tervek?
Vannak természetesen. A sportcsarnokban is nagyon fontos lenne ott a közműhálózattal kezdeni valamit, a közműhálózatnak a korszerűsítése. Most ezen gondolkodunk, hogy ezzel kapcsolatban is a kézilabda szövetségen keresztül tudjunk pályázni. Fontos lenne a jégcsarnokuk, ami most furcsa kimondani, már közel 20 éves, tehát ott ott is lennének olyan munkák, amiket már el kellene végezni az egyes számú jégcsarnokban, meg hát mindig vannak, jönnek elő újabb és újabb ötletek, és újabb elvárások, amiket meg kéne valósítani. Igyekszünk addig, ameddig ilyen környezet van, hogy mind a társasági adóból, mind a jégcsarnok és sportcsarnok felújítási programba tudunk pályázni, addig ezt mindig meg fogjuk tenni, hogy amikor lehetőség van rá, akkor tudjuk növelni az infrastruktúrának a színvonalát, tudjuk emelni, és tudjunk új technológia elemeket behozni a komplexumba.
Kívánjuk, hogy minél több beruházás valósuljon meg az elkövetkező időszakban is, és hát gratulálunk az elért eredményekhez.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, 2024 végére elkészült a Miskolci Jégcsarnok 2. számú jégpályájának fejlesztése. A 2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a létesítmény egy modern, zárt sportcsarnokká alakult át, amelyet nem csak a hivatásos sportolók, hanem a miskolci nagyközönség is használhat. A DVTK multifunkciós sportcsarnok felépítése óta ez a legnagyobb sportfejlesztés a borsodi vármegye székhelyen. Egri István, a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület elnöke kiemelte, közel 500 sportolójuk van, többek között a jégkorongozók, a műkorcsolyázók, valamint a short trekkesek, akik azonnal birtokba is vették a megújult pályát.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara mozgóképes pályázatot hirdet fiataloknak. Rövid filmeket várnak a felsőoktatási felvételi előtt álló diákoktól, vagy már régebben érettségizett tanulóktól, 2-5 perc közötti időtartamban. A pályamunkákért cserébe felvételi többletpontot kaphatnak a diákok. A rövid filmeket január 30-áig kell elküldeni. A pályázatot elsősorban a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia, illetve a Kommunikáció és Média Tudomány képzés iránt érdeklődőknek ajánlják. A részletekről Ernagy József, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékán helyettese számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Ernagy Józseffel, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékán helyettesével beszélgetek. Milyen pályázatot írtak ki itt most a Bölcsészet és Társadalomtudományi Karon?
Ez egy filmes pályázat, ami kifejezetten azoknak szól, akik hozzánk, azaz a Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra szeretnének felvételezni, és ezen belül is kiemelten azokra a szakokra, ahol mozgóképes, általában vizuális vagy képes képzés van. Jelesül a Kulturális és Vizuális Antropológia tanszék szakjára, illetve a Kommunikáció és Média Tudomány szakra. Ide várjuk tehát a jelentkezőket. Ez egy olyan pályázat, ami az úgynevezett intézményi pluszpontokért, azok megszerzéséért folyik. A felvételizők ezt biztos tudják, de aki nincs otthon ebben a témában, hadd áruljam el, hogy az érettségével, egyéb olyan tanulmányi eredményekkel megszerzett pontokon túl lehet még pluszpontokat szerezni, amit az intézmény ad. Ilyen intézményi pont lehet, hogyha valaki egy szakmában dolgozik, képzeljük el, hogy valaki gyógypedagógiára jelentkezik, de előtte már egy-két éve dolgozott gyógypedagógiai körben, nyilván neki jár a pluszpont. És hát pluszpont járhat, hogyha valaki egy ilyen pályázaton vagy versenyen vesz részt, ott megméretteti magát, és bizonyos szintet elért. Így van ez nálunk is, hogyha valaki ezen a pályázaton elindul, első helyet ér el, akkor 50, ha második helyet, akkor 40, harmadik helyet 30 pontot kap, sőt, azok is kapnak pontszámot, akik a kiírási feltételeknek megfelelő pályamunkát, azaz filmet adnak be, de nem érnek el helyezést. Elsődleges célunk tehát az, hogy azokat a jellemzően fiatalokat, tehát 18 éveseket, akik a középiskolát elvégzik, jelentkeznének az egyetemre, pontszámot gyűjtenének, és filmesek, és az a 3-4 dolog így egybeáll, azokat ösztönözzük arra, hogy filmalkotásokat készítsenek.
És meddig, illetve hova kell elküldeni ezeket az alkotásokat? Mindig ezek a határidők és a határok az első kérdések. Itt mik a határidők?
Nagyon behatárolta az elküldési terminus azért, mert hogy február 15-én le kell adni a jelentkezést, tehát február 15-éig nekünk el kell bírálni a pályázatokat, így alkottuk meg a határidőt január 31-ben, teszem hozzá, zárójelben megsúgom, hogyha valaki egy vagy két nappal később küldi, azt még el tudjuk fogadni. Vannak ilyen alkotói válságok, hogy egy-két nappal később jön a múzsa, homlokon csópkolja az alkotót, és akkor, tehát nem vagyunk ennyire véreskedzőek és kemény szívűek, hogy ezt meggátolnánk, de azt tudomásul kell venni, hogy a zsűrinek össze kell ülni, a zsűri, teszem hozzá, a Kulturális és Vizuális Antropológia tanszék, illetve a Kommunikációs Média Tudományi Tanszéknek a vizualitással foglalkozó oktatóiból áll. Itt a záróját lezárom. Tehát a zsűrinek össze kell ülni, meg kell nézni a filmeket, és hát remélhetően, heves vitát követően ki kell alakítani a sorrendet. Hová kell küldeni? Hát nemes egyszerűséggel ez az én e-mail címem. Legjobb, hogyha valaki megnézi amúgy a Bölcsészet és Társadalomtudományi Karnak a Facebook profiát, és ott megtalálja ezt az e-mail címet, mert ha én azt most elhadarom, szerintem nincs az az ember, aki ezt leírja.
És milyen feltételeknek kell megfelelni a filmeknek? Itt, ha jól tudom, azért kis különlegesség is van benne, ha fogalmazhatunk így, hiszen az antropológiai intézet életéhez is kapcsolódik.
Kicsit távolabb jó, hadd szaladjak neki, mert hogy van egy olyan filmkategória, dokumentumfilmkategória, ezt hagy tisztázzam, tehát mi nem vagyunk művészek, nem művészfilmeket, nem alkotói filmeket készítünk, hanem dokumentumfilmeket. De a dokumentumfilmek nagy halmazán belül van egy olyan részhalmaz, hogy antropológiai film, antropológiai dokumentumfilm. Ezek mind dokumentumfilmek, de annyiban másak, mint a klasszikus dokumentumfilm, hogy az antropológia, kulturális antropológia módszertanával készülnek. Erre a módszertanra jellemző az, hogy az adott kultúrát megérti, hogy ott hosszasan állomásozik, úgynevezett résztvevő megfigyelést tesz. Vannak azok a dokumentumfilmesek, akik a hit and run módszerrel dolgoznak, tehát elmennek egy témához, egy személyhez, forgatnak vele, és 27 perc múlva már ott sincsenek. Na most a vizuális antropológus nem ez jellemzi, hanem az a fajta megértés, ami sokkal munkásabb, sokkal inkább az ott létet igényli, mint ez a fajta módszer. Na de föltettük a kérdést, hogy ezt most várjuk el azoktól, akik ezt a filmet pályázatukkal elkészítik és beküldik? Nem, ezt nem várjuk el, ezt nem is várhatjuk el, hiszen az a célunk, hogy akik ide beérkeznek, ezt a fajta képzést megkapják, és majd vértezve ezzel a tudással ilyen filmeket készítenek. Tehát rémegyszerűre szabtuk a kategóriákat. Pár perces, két, három, négy, öt perces olyan dokumentumfilmet várunk, ami valamiféle az alkotót ingerlő témáról, jelenségről, személyről, valamiféle megfigyelésről szól. Ez a film lehet olyan, hogy tartalmazhat interjút, de ez nem feltétlenül szükséges. Lehet, hogy csak megfigyel valami jelenséget, egy eseményt, esetleg egy olyan térséget, egy helyszínt, ami számára fontos. Be kell, hogy valljuk a témától függetlenül, mert hogy a vizuális antropológia meg a médiatudomány sem témaérzékeny, tehát minden a mi témánk, ami a világon az emberekkel kapcsolatos. Tehát nem is a téma a fontos, hanem hogy milyen fajta érzékenység, milyen fajta látásmód, milyen fajta affinitás mutatkozik meg ezekben a filmekben. Elsősorban ezt szeretnénk vizsgálni, és nem az, hogy ki milyen témát választ.
Technikai szempontból kell-e valaminek megfelelni, akár például felbontásban, vágásban, eszköz, felvételező eszköz tekintetében vannak-e ilyen kikötések, vagy egyszerűen csak alkossanak a fiatalok?
Ó, hát elvárhatnánk, hogy profi kamerával, profi hangminőséggel, világítással, stábbal legyen benne csapó, meg ilyesmi készüljenek a filmek, de ezt nem várjuk el. Úgyhogy, ha valakinek van a farzsebében egy telefon, akkor azt nyugodtan kapja elő. Hogyha van valakinek menő fényképezőgépje, filmes kamerája, akkor azt kapja elő. Nem attól függ, hogy a film milyen minőségi, hogy milyen a felbontás, meg milyen értékes kamerával készített. Ha valaki megnézi a mainstream filmeket, egyes ilyen filmes alkotók kifejezetten ügyelnek rá, hogy vacak minőségben, fekete-fehérben, grízes képeket készítsenek, és ne a szem rágógumiaként tárják a valóságot vagy a képeket a néző elé, hanem annak a tartalmi elemeire összpontosítsunk. Tehát én arra ösztönzök mindenki, akinek van valamiféle mozgókép rögzítésére alkalmas eszköze, ezt csinálja meg. Felmerül a másik kérdés, hogy hát a filmezés azzal nem ér véget, hogy kvázi dobozban van a felvétel, utána azt vágni kell. Esetleg inzertekkel, szövegekkel ellátni, esetleg zenével ellátni. Itt is nagyon tághatárokat szabtunk meg. Vannak olyan filmek, amelyek esnittesek is. Egyik kedvencem Szokurovnak az Orosz bárka című filmje, ami végtelen hosszúságú esnittes film, de gondolhatunk akár Jancsó Miklósnak, vagy Antonioninak is a hosszú snitteire. Ha valaki ilyen hosszú snittekben akar gondolkozni vágás nélkül, ezt is megteheti, de hiszünk abban is, hogy vágással is, sőt, lehet jó filmet készíteni.
Beszélgetés elején volt szó róla, hogy milyen díjazásban részesülnek. Még egyszer azért ismételjük át, hogy a nyertes pályamunkák milyen díjazásban részesülnek, mit kapnak a fiatalok érte.
Nem csokit fogunk adni, nem könyvet fogunk adni, nem vásárlási utalványt, hanem pluszpontokat. Ez sok esetben sokkal többet jelent, és sokkal többet ér, mint ezek az előbb elsorolt tárgyi jutalmak. Tehát az első helyezett 50, a második helyezett 40, a harmadik helyezett 30, míg minden induló 10 felvételi pluszpontot kap, amelyet felhasználhat a felvételi alkalmával. Erről egy oklevelet, egy hivatalos oklevelet, lesz neki mindenféle azonosítója, száma, egy hivatalos oklevelet fog kapni, amelyet utólagosan benyújtva ezt a pontszámot hozzáírják a felvételi pontjaihoz.
Hogyan látják ez a két intézet, ez a két szakirány, amúgy mennyire népszerű mostanában a fiatalok között, illetve hát maga ez a filmes pályázat, a két szakirány, a két intézet mennyire népszerű, főleg annak tükrében, hogy hát nyakunkon a vizualitás nap mint nap.
Itt most két tanszékről van szó, a kommunikáció és médiatudományról, illetve a kulturális és vizuális antropológiáról. Hozzá kell tenni, hogy ez mind a kettő társadalomtudomány. Az egyik az extrém mód népszerű, tehát nagyon sokan látogatják, jelentkeznek hozzá. Gondolom nem kell rébuszokba beszélnem, mindenki rájön, hogy ez a kommunikációs médiatudomány, ez nagy tömegeket fogad be, és nagy tömegeket is képez. A másik, az vállaltan és deklaráltan egy kisebb létszámú, tehát nagyjából harmada, negyede annyi a jelentkezőknek és a oktatott hallgatóknak a száma, mint a másik esetében. Tehát a kulturális és vizuális antropológia tanszék az mindig is egy kis létszámú tanszék volt. Hozzá kell tennünk, végzett kulturális antropológusokból nem kell annyi a hazának, mint amennyi kommunikációs média tudósokból. Azt is meg kell mondanom, hogy a Kárpát-medencében, ezen belül Magyarországon ez az egyetlen olyan hely, ahol alapképzésben kulturális és vizuális antropológiát tanulhatunk.
Visszakanyarodva még a pályázatra, amúgy milyen múltra tekint vissza ez a filmes pályázat, illetve milyen alkotások születtek már itt eddig erre a kezdő dokumentumfilmes pályázatra, ha mondhatjuk így?
Ennek a pályázatnak van egy fantázia neve is, az, hogy Lumière filmpályázat. A Lumière filmpályázat már több éve fut, de most ebben az évben nyitottuk ki ennyire a kaput. Eddig ragaszkodtunk ahhoz, hogy a Lumière testvérek stílusában készüljenek a filmek. Ha valaki látott már Lumière filmeket, könnyű sok Lumière filmet látni, mert egy-egy Lumière film az olyan 50-55 másodperc hosszú, tehát illetünk nagyon menők, hogy megnézzünk 10 Lumière filmet, az pár perc alatt megvan, és utána a társaságban mondhatjuk, hogy én rengeteg Lumière filmet láttam. Na de visszacsatolva, az eddigi Lumière filmpályázatok Lumière filmstílusban kellett, hogy készüljenek. Tehát egyperces, a Lumière filmek mindig városban vannak, tehát a vidéki élet feldolgozása extrém ritka, egyperces, és a Lumière filmek vágás nélküliek. A Lumière filmek úgy készültek, hogy a kamera nem mozdult. A kamera csak akkor mozdult, hogyha egy csónakon, egy hajón vagy egy villamoson helyezték el, mert hát az akkori filmtechnika ezt nem tette lehetővé. Így írtuk ki tavaly előtt, meg az előtti évben is ezt a Lumière filmpályázatot, és így érkeztek erre alkotások. Hozzá kell tennem, hogy ezeket a Lumière filmeket a ma embere talán unalmasnak tartja. Ahogy elmondtam, mozdulatlan kamera, nincsen semmiféle svenkelés, nincsen semmiféle hangfelvétel, csak elénk kerülő látvány az, ami esetleg belső vágásokkal izgalmat hozhat. Ezzel szakítottunk, érkeztek pályázatok, azzal maximálisan elégedettek voltunk. Szerintem a két Lumière is elégedett lett volna, de szerettünk volna egy másfajta pályázatot is megpróbálni. A Lumière jelző, a Lumière név az megmarad, de most már nem Lumière filmű, stílusú filmeket várunk.
És hát zárásként annyit kérdeznék csak, hogy miért érdemes erre a két tanszékre jelentkezni, miért tudná ajánlani a fiataloknak akár a kulturális és vizuális antropológiát, illetve a kommunikáció és médiatudományokat, mit kaphatnak itt, hogyha esetleg ide jelentkeznek?
Kezdjük talán az egyszerűbbel, mert hisz, amikor arról van szó, hogy valaki médiában helyezkedik el, vagy kommunikációval foglalkozik, azzal sokkal szorosabb a kapcsolatunk, sokkal egyszerűbben meg tudjuk ezt ítélni. Hozzá kell tennem, mi nem médiasztárokat, médiacelebeket képzünk, médiamunkásokat, illetve a másik specializáció az újságíró, az újságírás, ezeket képezzük, tehát olyan gondolkodni képes gondolataikat és az általuk megfigyelt dolgokat megfogalmaz, és meglátni képes embereket képezünk, akik a médiában, az újságban, a rádiózásban, a későbbiekben munkát tudnak vállalni, illetve hát előkészítjük saját maguk életét arra, hogy tovább tanuljanak mestertagozaton. Kicsit nehezebb megfogalmazni, hogy a kulturális antropológus mit csinál. Tudnunk kell, hogy a kulturális antropológus az mindig a kulturális különbözőségekre építi a saját maga munkáját. Tehát, hogyha föltesszük a kérdést, hogy van-e napjainkban kultúrák között valamiféle ellentét, valamiféle konfliktus, háborúskodás, valamiféle baj. Hogyha az a válasz, hogy nincs, akkor a kulturális antropológusnak nincs munkája. Ha az mondjuk, hogy van, akkor van munkája. A kulturális antropológus az a tolmács, aki elmegy egy alapvetően másik kultúrába, azt megismeri, hazatér a saját kultúrájába, és elmondja, hogy ezek a mások milyenek, Ha ott valamiféle konfliktus van, akkor javaslatot tesz arra, hogy ezt a konfliktust hogyan lehetne elsimítani. És hát ilyen konfliktusok akkor is vannak, hogyha nem fűszoknyás barna bőrű benszülöttekhez megy el az antropológus, hanem itt marad. Ha azt mondom, hogy van-e probléma öreg és fiatal között, gazdag és szegény között, városi és falusi között, roma és magyar között, folytathatnám tovább zsidó és magyar között, beteg és egészséges között, ezek mind-mind külön kulturális tényezők, akkor azt kell mondanom, hogy van. Európa meg a világ számos részén a kulturális antropológia már beépült a törvényhozásba, beépült azok közé, az alap tudások közé, hogy ezekre az emberekre szükség van. Hozzá kell tennem, Magyarországon ez még várat magára, már sokkal inkább előrébb vagyunk. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy itt a kulturális vizuális antropológia tanszék is már 32. életévén túltaposott, tehát nem sokára 33-at elérjük, tehát van múltunk, de van még tennivalónk is.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara mozgóképes pályázatot hirdet fiataloknak. A részletekről Ernagy József, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékán helyettese számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.